Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Az Úr áldja meg az ő igéjére való figyelésünket, és adjon igaz közösséget nem csak ő vele, hanem egymással is. Szeretettel hirdetem, hogy a jövő hét folyamán kedden este 6 órakor fogunk bibliaórát tartani. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az érdeklődő testvéreket. Pénteken igemagyarázatot teszek közé gyülekezetünk YouTube csatornáján. Szeretettel közvetítek a testvérek felé szombatra egy meghívást. Gyülekezetünk tagjai, Tomasovszki Zoltán és Kis Mónika fogják életükre Isten áldását kérni szombaton délután 15 óra 30 perces kezdettel itt a templomban. Nagy szeretettel hívnak és várnak minden testvérünket, aki az ő örömükben osztozni kíván. Talán, hogy el tudjuk helyezni őket a gyülekezetünk palettáján, annyit hadd mondjak, hogy Mónika kisné Zsóka testvérünknek a leánya, Józsi bácsival együtt gyülekezetünk tagjai, Józsi bácsi már a mennyei gyülekezet tagja, Zsóka testvérünk itt van mindig közöttünk, az ő leányáról van szó. Szombaton tehát 3:30 órai kezdettel kezdődik ez a házasságkötés. Hirdetem szeretettel azt, hogy jövő vasárnap, ahogyan szoktuk, 9:30 órakor tartunk istentiszteletet, és mivel hónap utolsó vasárnapja lesz, ezért az Úrnak szent asztalát is megterítjük, úrvacsorai közösségben leszünk együtt, így készüljünk erre az Úrnapra. Az istentisztelettel párhuzamosan, óvodás kortól kezdődően, mostantól már, múlt vasárnaptól kezdődően gyermekistentiszteleteket tartunk. Az óvodásokat a gyülekezeti alsó terembe várjuk, a parókia alaksorába, az iskolásokat pedig itt fönn a karzaton, ahogy már meg is találták a helyüket. Hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, jöjjenek velünk együtt az Isten tiszteletre, hadd vegyenek ők is részt a korosztályuknak megfelelően, Isten igéjének hallgatásában. Szeretettel kérjük mindazokat, akik konfirmációra szeretnének jelentkezni, ez az utolsó alkalom, hogy ezt hirdetem, hogy tegyék ezt meg. Kint a presbiteri asztalnál lehet leadni az elérhetőségeket. Ahogyan ez gyülekezetünkben szokás, a 7. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni ifjúsági konfirmációra, tehát az a legalacsonyabb korosztály, ahol beléphetünk ebbe a képzésbe, de azt is hadd mondjam, hogy nem kötelező ebbe a képzésbe akkor belépni. Az a legkorábbi időpontja. Valaki már gimnazista, de elmaradt a konfirmációja, az is jelentkezhet természetesen. 2 éves konfirmációs felkészítés az ifjak számára, és azt követően konfirmálhatnak majd. Azt is kérem egyúttal, hogy ha esetleg ez kérdés lett volna, hogyha vannak olyan felnőtt testvérek, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve, de nem konfirmáltak, hogy ők is jelentkezzenek, őnekik a képzésük egy más képzés, nem az ifjakkal együtt történik, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy van erre igény, ahhoz azt kérjük, hogy akár ott a presbiteri asztalnál, akár nálam a lelkészi hivatalban tegyék meg a jelentkezést a testvérek. Hálásan köszönjük a testvérek imádságait, adakozását és kétkezi munkáját is, amellyel gyülekezetünk fennmaradását szolgálták az elmúlt héten, és kérjük is ezt továbbra. Békefi György gondnok testvérünk szeretne még néhány dolgot hirdetni, hallgassuk meg az ő hirdetését.
Kedves gyülekezet, nagy szeretettel kívánok áldott vasárnapot mindenkinek. Egy pár szót hadd legyen szabad nekem is szólnom. Először is egy meghívót szeretnék megbízásból továbbadni. A Keve Társaság kérte, hogy a gyülekezetben is hirdessük az egyik alkalmukat. A Keve Társaság azt jelenti, hogy keresztény vezetők társasága, és egy Trinity Fórum nevezetű olyan körük van, amelyik különböző fontos témákban hoz létre kerekasztal beszélgetéseket. Egy ilyenre kérték, hogy a meghívást tolmácsoljuk. Október 2-án szombaton kerül sor egy egynapos ilyen konferenciára budapesti helyszínen, nem kell messzire menni. A téma az izgalmas, takavatott moderátorok vezetésével a keresztény jellem fontossága, mint tanúságtétel a hétköznapi élet mindenféle forgatagában. E körül folyik a beszélgetés, és nem csak a társaság tagjait hívják, hanem ezúton szeretnék a gyülekezetekben is tudtulatni ennek a lehetőségét. Ez 8:30-tól körülbelül 18:00-ig veszi igénybe az időjét annak, aki jelentkezik. Részvételi díj köteles is, ez egy kézikönyvet is tartalmaz, ez 10 000 forint a részvételi díj ebben. Szorosabban házunk táját érintő kérdés, amiről nagyon nagy örömmel szeretnék beszámolni. Az alapítványunkról tud a gyülekezet, időről időre mindig jó, ha szó esik róla. Békásmegyeri lakótelep templomépítési alapítvány, az a szervezet, az a lelki és világi mag egyszerre, amelyik nem kevesebbet tett, mint ezt a templomot fölépítette annak idején, és ez az alapítványunk azóta is működik, és a gyülekezet munkáját segíti. Bizonyára hallott róla a gyülekezet, hogy a tavalyi év végén egy váratlan nagy áradás és csőtörés következtében a paroki alsó termének a teljes pusztulását hozta a kár. Az ottani padlónk 50-60 centis púpokat fölhullámozva adta meg magát, a falba fölszívódott a víz, hogy sokáig szárítgatni kellett. Nos, hát elhangzott, hogy ott megkezdtük már a gyerekmunkát, és ez az alapítványunknak köszönhető megint csak 1 000 000 forint megítélésével hozhattuk rendbe ezt a helységet. Gyönyörűen sikerült, úgyhogy hálát tudunk érte, hogy ott a gyerekeink, hitoktatóink különböző körök helyet kapnak megint. És a örömmel való híradás mellett hadd biztassak mindenkit, hogyha az alapítványunkon keresztül is valaki a gyülekezetet segíteni szeretné, akkor a presbiteri asztalnál lehet ez befizetési csekket kérni. Van egy ilyen állandóan meglévő lehetőség is. Hát ezt szerettem volna hirdetni. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, Isten áldja a gyülekezetet.
Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. Heti Zsoltárunk a 78. Zsoltár, ebből fogjuk most énekelni az első és a második verset. A 78. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, hallgass én népem az én törvényemre.
Az én népem az én. majd dicsőségét, és az ő sok csodatéteményét.
Kedves testvérek, a heidelbergi KT-ból, hitvallásunkból a 38. úrnapjához tartozó kérdést és feleletet olvasom, amely a parancsolatok magyarázatát adja, nevezetesen a 4. parancsolat magyarázatát, amely így hangzik. Megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteld. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően adakozzam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így örökkévaló szombatot már-e földi életben megkezdjem. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy ilyen rendet szereztél és alkottál a mi életünknek, ahol van egy nap, amelyen különösképpen is odaszánhatjuk magunkat arra, hogy megálljunk te előtted, hogy elcsendesedjünk és igédre figyelve előtted imádkozzunk, és föntartsuk mindazt, ami által ez lehetséges. Köszönjük te neked azt a napot, amelyet nem csak pihenésre szereztél nekünk, hanem arra is, hogy a mi életünk megújuljon te benned és te általad. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor vitatjuk ezt a te szerzésedet, ezt a te rendedet, és ahelyett, hogy engedve neked, azzal életünk javát munkálnánk, elveszük tőled, kezedből az időt, és mindazt, ami neked járna, önmagunkra fordítjuk. Bocsásd meg nekünk ezt a mi hitetlenségünket, amelyből oly sok kárunk származott már, amellyel nem lettünk gazdagabbak. Mégis dicsőítünk most téged, akik itt vagyunk a te házadban, magasztalunk téged, teremtőnket, aki elrendezted a te fiadban a mi megváltásunkat, magasztalunk téged a hitnek drága ajándékáért, amelyet igéd által munkálsz a mi szívünkben, szent lelked erejével, és magasztalunk téged minden ígéretedért, amely a miénk, nem csak ez életre, hanem a halálunkon túl is. Arra kérünk téged, légy a mi tanítónká ebben a mostani órában, könyörülj meg rajtunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, Ahogyan erről szóltam már nektek, a 78. Zsoltár, a heti Zsoltárunk. Akik esetleg föllapozták már ezt a Zsoltárt, azok láthatják, hogy ez nem egy rövid Zsoltár. Most az első 11 verset fogom Zsoltárból olvasni, és bátorítok mindenkit arra, hogy vegyük majd elő otthon, és olvassuk végig ezt a Zsoltárt, forgassuk szívünkben egész hét folyamán ennek üzenetét. A 78. Zsoltár első 11 versében ezeket találjuk megírva. Ászáf tanító költeménye. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a megszületendő fiak, és a felnőnek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez. Mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár azt a feliratot viseli, tanító költemény. A Biblia egésze valójában tanítás, de ez a költemény, a Biblián belül, ez a Zsoltár valami konkrét dologra hívja föl az Isten félő emberek, mit ne mondjak, az Isten félő családok figyelmét. És ez nem más, ez a figyelem felhívás, mint az, hogy az istenfélő emberek, az istenfélő családok tartsák meg generációról generációra az Úr emlékezetét. Tanítsa meg egyik nemzedék a másiknak, nyilván az idősebb nemzedék a fiatalabb nemzedéknek, hogy ki az Úr, mit tett ő a múltban, és mi az, amivel minden nemzedék tartozik neki, amit minden nemzedéknek meg kell tennie. Azt gondolom, hogy nem fogunk azon összevitázni egymással, hogy az emberi élet egyik nagy tragédiája mindannyiunk életének, vagy jelenlegi, vagy eljövendő tragédiája a felejtés. A felejtés. Az a tény, hogy értelmünk képtelen mindent megjegyezni. Olykor ez jól jön, de alapvetően minden ember tragédiaként éli meg azt, amikor rádöbben arra, hogy felejtek, hogy már nem jut minden az eszemben. Ahogyan haladunk előre az életkorban, egyre többet felejtünk. Nagyon nehezen szembesülünk ezzel, általában bizonygatjuk azt, hogy mi nem felejtünk, vitatjuk a tényeket, állítjuk, hogy ez nem igaz, mert harcolunk ezzel, nehezen szembesülünk azzal a ténnyel, hogy elkezdtünk mi is felejteni. Azért nézünk ezzel ilyen nagyon nehezen szembe, mert azt gondolom, hogy ez a folyamat a világi megfogalmazásban nem más nevet visel, mint az, hogy elbutulás. Hogy elbutulunk. És az egészséges gondolkozás, az fiatalon is, meg öregen is, viszonyog a butaságtól. Senki nem akar ezen a világon buta lenni. Mindenki okos akar lenni. De amikor elkezdődik ez az időszak az életünkben, hogy felejtünk, akkor gyakorlatilag azzal akarunk szembeszállni, azért vitatjuk ezt a tényt, mert úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve mi butulunk. Butulunk. Az az igazság, hogy a felnövekvő nemzedékek ebben a mi világunkban egyre okosabbnak tűnnek, és azok, akik idősebbek vagyunk, egyre jobban érezzük a leszakadásunkat a mai világról. Próbálunk lépést tartani, valahogy ott maradni az élbolyban. De akik idősebbek vagyunk, szembesülünk azzal, hogy nem tudunk már mindent fölfogni. Nem tudunk mindent fölfogni. Nem tudunk mindent követni. És az ember azt érzi, hogy hát kezdek butulni. Lemaradok azokról, ami a fiataloknak a csípőjéből jön, amit ők mind tudnak zsigerből. Odaadunk nekik egy készüléket, 10 perc múlva már rutinosan ide-oda lapoznak, görgetnek, stb. Mi meg azt se tudjuk megjegyezni, hogy melyik gombot kéne ott benyomni, hogy végre elhallgasson az a telefon. Apropó, aki nem kapcsolta ki a telefonját, legyen szíves most megtenni. Ne küzdjünk vele, mert sokszor látjuk, hogy halljuk ezt itt, ugye magunk között is. Idős testvérek, már nehezen találjuk meg azt a gombot, hogy valahogy elhallgasson a készülék. Nos, testvérek, az egészséges gondolkozás, ahogy mondtam, viszonyog a butaságtól. Általános tapasztalatunk azonban az, hogyha azt akarjuk, hogy ne menjen valami bennünk feledésbe, akkor azt éltetni kell. Magyarán napi renden kell tartani. Azzal tudjuk éltetni a mondani valónkat, hogy gyakoroljuk a tudnivalóinkat, hogy gyakoroljuk magunkat benne. Csináljuk ezeket a dolgokat, meg mondogatjuk, ismételgetjük. Ez a feltétele annak, hogy hát minél később szakadjunk le, és minél később jussunk arra a dologra, hogy már mindent elfelejtünk. Egyik nagyanyám késő idős koráig, amíg el nem vesztette teljesen a szeme világát, mindig keresztrejtvényeket fejtett. Mert ez ébren tartja a memóriát, a gondolkozást. A zsoltáros nem másra tanítja és biztatja az Isten félő olvasóit, mint hogy csinálják maguk is ezt. Nem keresztrejtvényt kell fejteniük, hanem tartsák a fontos dolgokat életben maguk között. Ez a zsoltárosnak a tanácsa. Így mondja az istenfélő olvasóknak, hogy minden időben tartsák szemük előtt az Urat, hogy el ne felejtsék. Azt mondja, emlékezzenek meg szüntelen az Úr nagy tetteiről, hogy el ne felejtsék. És azt mondja, motiválják a következő nemzedéket is arra, hogy Istenbe vessék bizalmukat, és tartsák meg az Úr parancsolatait. Testvérek, Nagyon fontos dolog az, amiről a Zsoltáros beszél, amelyet minden keresztény embernek, de különösképpen is a családban élő keresztényeknek nagyon komolyan kell vennie. Hogy tudnélik, emlékeztetnünk kell a felnövekvő nemzedékeket, hogy motiválnunk kell őket arra, hogy az Urat vegyék komolyan. Tartsuk szem előtt az Urat. Ki az Úr a háznál? Ki az Úr az országban? Ki az Úr a világ felett? Ez előbb-utóbb minden generációt foglalkoztat. Azért foglalkoztat ez a kérdés minden generációt, mert mindenki szeretne uralkodni. Mi mindannyian ilyenek vagyunk, születésünktől kezdve. Lehetőleg minél nagyobb hatalommal szeretnénk uralkodni. Jellemző ez a gyermekre, a fiatalra, a férje, a feleségre, a szülőre, a nagyszülőre. Mi egy dologban mindig az utolsók akarunk lenni, ez pedig az utolsó szó kimondása. Mert az utolsó szó azé, aki uralkodik. Azt tesz pontot a dolgok végére. Ebben nem törekszünk elsőségre, ebben mindenki arra törekszik, hogy enyém legyen az utolsó, a mindent eldöntő szó, amely ellen nincsen appelláta. Az áll ez akarat mögött, hogy az ember azt feltételezi, hogy én tudom, hogy mi a jó ma, meg holnap. Persze a kisgyerekkorban ez még annyira nem tudatos, de később már egyre inkább megfigyelhető, hogy a felnövő ember gondolkozása mögött az áll, én már tudom, hogy mi a jó nekem. Az ember tehát nem csak minden tudónak kezdi hinni magát egyre jobban, egyre tudatosabban, hanem végtelenül önző is, és ezért akarunk uralkodni. Ezért akarjuk a gondolatainkat érvényre juttatni, másokra rákényszeríteni, mert rendkívül önzőek vagyunk, mert tudjuk, hogy mi a jó, zárójel, nekem. Ez a mi természetünk tulajdonképpen a hasznos, az élvezhető társadalmi és közösségi életnek a legnagyobb akadálya is. Hogy mi önző módon minden tudónak képzeljük magunkat. A demokrácia lényege az volna, hogy az azonos érdekek, azaz azonos tudások és az azonos önzés többsége uralkodjon. Azok uralkodjanak, akik egyformán hiszik magukat minden tudónak, és egyformán önzőek is. A média által egyre jobban átszőtt világban a tájékoztatáson túl egy hatalmas befolyásolás, gyakorlás vette kezdetét. Ma a média az a csatorna, amelyen keresztül igyekeznek megnyerni a média tulajdonosai az emberek tömegét a saját céljaiknak. Szokták mondani, hogy van semleges média. Olyan nincs, hogy semleges média. Minden újság, minden weboldal, minden hirdetés mögött áll valaki, akinek van célja. Olyan nincs, hogy valaki semlegesen él ebbe a világba. Most mondtam el, hogy gyerekkorunktól kezdve uralkodni akarunk, és azt akarjuk, hogy az menjen végbe körülöttünk, amit én hasznosnak és jónak tartok. Testvérek, a médián keresztül pillanatnyilag hatalmas befolyásgyakorlás folyik ebben a világban, hogy azok, akik birtokosok, megnyerjék a tömegeket, amelyeket utolérnek ezen a csatornán keresztül, annak a célnak, amit ők jónak látnak. A média arra való, hogy némelyek elérjék, hogy a média vevői, a hallgatók azt akarják, amit ők akarnak. Vagy hogy bizonyos dolgokat akarjanak. Erre vesznek rá bennünket. Aki nem vak egyelőre, az látja, hogy ez hova vezet napjainkban. Mondjuk ki, hogy napjainkban a médián keresztüli társadalom befolyásolás az a totális káosz felé vezet. A totális káosz felé vezet. Mert jelenleg nem csak az a trend, hogy te lehetsz az Úr. Ez a gondolat, hogy te lehetsz az Úr, ez szárba szökkent már sokszor a világtörténelem folyamán, de legutóbb és talán a legszembetűnőbb, meg mindenki által látható módon az a 60-as években szökkent szárba ez a gondolkozás. Te lehetsz az Úr. Te lehetsz az Úr. De azonban ma tovább megyünk ennél. A mai trend az az, hogy nem csak egyszerűen Úr lehetsz a valóság felett, hanem te írod a valóságot. A mai trend rátett még egy lapáttal arra, hogy te lehetsz az Úr. Mert ha te lehetsz az Úr, az azt jelentette, hogy te fölé emelheted magad annak, ami van. A ma befolyásolása egyre jobban afelé viszi az embert, hogy Úr lehetsz és megírhatod a valóságot. Te alakíthatod ki a valóságot. Nincs mindentől független valóság. Ezt sugallja ma körülöttünk a média. Minden, amivel szembesül. Nincs tőlünk független valóság. Minden az, aminek tartod, képzeled, hiszen te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Ja, az egyik legszembetűnőbb olvasata ennek, amin a leginkább botránkozunk, de ez csak a jéghegy csúcsa, hogy valaki, aki férfinak született, azt mondja, nem, én nem vagyok férfi, én nő vagyok. Vagy fordítva. Pontosan ez a gondolkozás vezet ide. Nincs objektív valóság. Te vagy az Úr, és te alakítod a valóságot. Ha te férfi létedre nőnek gondolod magad, akkor legyél nő. Akkor ez a valóság. Te írod a valóságot, mert Úr vagy. De újra hadd mondjam, ez csak a jéghegynek, e gondolkozás jéghegyének a csúcsa. Kedves testvérek, egy ilyen és így gondolkozó világban megszólít bennünket ez a Zsoltár, akik kereszténynek valljuk magunkat, és azt mondja nekünk ez a Zsoltár, több ezer év távlatából, hogy ebben a felborult, megbojdult és káoszba rohanó világban ki kell mondanunk nekünk keresztényeknek, az otthonainkban, a családjaink körében, de ha kell nyilvánosan is, hogy Isten az Úr. Méghozzá egyedüli, örök és mindenható Úr. Ki kell mondanunk ebben a világban, amely relativizálja a valóságot, amely tagadja a valóságot, ki kell mondanunk azt, hogy van valóság, méghozzá tőlünk függetlenül van ez a valóság, amelynek Isten az alkotója, Isten az ismerője, és ezért Isten az Ura is. Ki kell mondanunk azt gyermekeinknek, unokáinknak, hogy Isten nélkül nem tudhatjuk meg, hogy mi a valóság. Nem tudhatjuk meg. Mert az ember tudása, az ember befolyásoltsága nem elegendő, és egyben akadály is ahhoz, hogy mi megtudjuk, megértsük, hogy mi a valóság. Csak egyedül Isten az, aki a valóságba képes bennünket bevezetni, mert ő maga a valóság. Amikor Isten fia, az Úr Jézus Krisztus itt volt közöttünk, akkor ő maga ezt tanította. Én vagyok a valóság. Ő így mondta, én vagyok az igazság. De ez a szó, ez a görögben ezt a jelentést, tartalmat hordozó, hogy én vagyok a valóság. Nem csak azt jelenti, hogy egy vitás kérdésben én vagyok az, aki az igazságot képviselem, hanem ennél sokkal mélyebb tartalma van annak, amit Jézus mondott. Azt mondta, hogy én vagyok a valóság. Én ismerem, én tudom, én alkottam, én vagyok a valóság. Ezért kell reá figyelni. Nélküle testvérek, Isten nélkül, soha nem tudhatjuk meg, hogy mi a valóság. Azt jelenti ki magáról, ami Istenünk és Urunk az első parancsolatban, hogy nincs rajta kívül más Úr. Sem ember itt a látható világban, sem a láthatatlan világban, nincs más Úr rajta kívül. Ő az egyedüli. Ez a valóság. Én vagyok az Úr. Én vagyok az igazság. Tehát el kell mondani, testvéreim, generációról generációra, hogy a boldog élet titka az, hogy elkezdünk alkalmazkodni a valósághoz, azaz Istenhez, az Isten rendjéhez, mert ő van. El kell mondjuk gyermekeinknek, unokáinknak, meg olykor egymásnak, saját kortársainknak, saját generációnknak, hogy a valóságot nem vagyunk képesek mi emberek megváltoztatni. Azaz Istent nem tudjuk nem létezővé tenni, Isten nem tudjuk átprogramozni, Isten nem tudjuk uralmától megfosztani, ezért hiába keresi az ember ebben a boldogságát. Azaz hiába akarja az ember magát úrrá tenni, azt gondolva, hogy ez lesz az én boldogságomnak a kulcsa és az útja, el kell mondjuk egymásnak. Emlékeztetnünk kell egymást arra, hogy ezen az úton soha nem lehet senki boldog. Ez nem oda vezet. Mert a valóság az, hogy Isten van, Isten az Úr, őt nem lehet átprogramozni, nem lehet nem létezővé tenni, nem lehet uralmától megfosztani. Meg kell, hogy értse az a nemzedék, amelyik ilyen bűvös szavak körében nő föl, hogy virtuális valóság. Meg kell, hogy értse az a nemzedék is, hogy nincsen egyénre meg testre szabható valóság. Nincs, nem létezik. Mert a valóság az, aki Isten, az egyetlen Úr, és az, amit ő alkotott. Ez a valóság. A Zsoltáros arra int és tanít bennünket, testvérek, hogy minden nemzedék tartsa szem előtt Istent. És higgyétek el, hogy a mi nemzedékünknek is ez az egyik legfőbb küldetése és dolga Isten félőként, hogy emlékeztessünk mindeneket arra, hogy Isten van, hogy ő a valóság. Nem feledhetjük el Istent. Mi nem beszélhetünk úgy gyermekeinknek, unokáinknak, hogy hát majd, amikor felnősz, eldöntöd, hogy neked van-e Isten, vagy nincs Isten. Hanem egy keresztény családban ki kell mondanunk. Ha kell, nap, mint nap. Úgy kell élnünk, hogy a felnövekvő generáció lássa és tudja meg azt, hogy Isten van. Nem azért van, mert mi életben tartjuk azáltal, hogy beszélünk róla, hogy imádkozunk hozzá. Mert a balga ember még ezt is hajlamos gondolni. A kommunizmusnak is ez volt a lényege, hogy majd, ha bezárjuk a templomokat, ha majd kiírtjuk a földre az összes Bibliát, az emberek úgyis elfelejtik Istent, akkor majd nem tartják életbe Istent, és akkor nem lesz többet szükség arra, hogy mi küzdjünk az egyház meg az Isten ellen. Testvérek, Isten van. És ez az, amit el kell mondanunk, és amit meg kell értse minden felnövekvő generáció, hogy mi Istenről azért beszélünk, mert ő van. Nem mi tartjuk életbe, ő tart életbe bennünket. Meg kell tudnia. Hadd kérdezzem meg, hogy a családod körébe, a gyermeked, az unokád tudja-e már, hogy Isten van? Látja-e az életeden? Hogy te úgy éled az életedet, hogy Isten van? Vagy nyomjuk mi is azt a fajta életmódot és azt a fajta beszédmódot, amit sokan nyomnak körülöttünk, Istent kihagyva a számításból, hogy megalkotjuk magunknak ezt a világot, kitaláljuk ezt a világot, újraformáljuk ezt a világot, mintha Isten nem lenne, mintha semmi eddig nem történt volna. Mondjátok el generációról generációra. Hadd mondjam nektek azt, hogy azért lehetünk ma itt, mert előttetek és előttem generációk ezt komolyan vették. Azért lehetünk itt, mert hallottuk azt, hogy Isten van. És akkor leszünk itt esetleg többen, ha még többen hallják gyermekeink, fiaink, szomszédaink azt, hogy Isten van. Hogy van valóság. Ha ezt nem hallják az emberek, akkor hajlamosak elhinni azt, hogy Isten már nem létező. Főleg, hogy olyan nagy emberek, mint Nietzsche, kikiáltották azt, hogy Isten meghalt. Hát ha ő mondta, akkor biztos igaz. Gondolják azok, akik értelmiségiek. Ha ilyen nagy gondolkozó azt mondta, akkor biztos igaz. Isten meghalt, nincs többé. Isten van. Másodszor arra buzdít ez a Zsoltár bennünket, itt a Zsoltár kezdetén, és aztán majd a Zsoltáros maga is megteszi ezt, hogy emlékezzünk meg szüntelen Isten nagy tetteiről. Nem csak azt kell a következő generációnak megtudni, hogy van Isten, van valóság, ami tőlünk független, amiben benne vagyunk mi is, hanem azt is meg kell tudniuk, meg kell hallaniuk, hogy mi megemlékezünk ennek az Istennek a nagy tetteiről. Istennek vannak általános és személyes vonatkozású nagy tettei. Ha valaki általánosságban be akarja mutatni a következő generációnak azt, hogy mik ennek az Istennek tettei, akkor elég, ha kinyitja a Bibliát. Ennek a forrása előttünk a Biblia. Arról szól többek között, hogy ezt tette Isten a régmúltban. Ezt tette Isten a régmúltban. Pontosan arról számol be, hogy a valóság mi volt a régmúltban. Isten cselekedett. Amikor kellett, akkor segített, kegyelmezett, amikor kellett, akkor büntetett. A történelem is, benne például az egyház történelem, általános vonatkozásban beszél arról, hogy mik az Úr nagy tettei. A reformáció is ezt jelenti. Közeledünk a reformációhoz, mindig sokat hallani arról, hogy a reformáció az mekkora gazdasági változásokat hozott, micsoda életmódváltást hozott Európában, és csak keveset hallani arról, hogy a reformáció Isten nagy tette volt. Amikor megkönyörült a tőle elhajlott egyházon, és kiigazgatta az egyház gondolkozását, az egyház látását, kitisztította. Nem szoktunk erről beszélni, de így kell róla beszélni, mint Isten nagy tettéről. És általánosságban minden generáció beszélhet a következő generációnak arról, hogy hogyan látta Isten munkáját, Isten nagy tetteit a maga életében. A maga életében. Az én generációm egy olyan generáció, amelyik látta azt, hogy Isten hogyan mentette ki a mi népünket a kommunizmus diktatúrája alól. Mi láttuk ezt. Ha meghallgatjuk a híreket, akkor ott elmondják, hogy Gorbacsov, meg Hon Gyula, meg kik mentették meg a világot a kommunizmustól. Testvérek, amikor mi keresztjén, istenfélő emberek beszélgetünk a gyermekeinknek, akkor úgy kell ezt elmondanunk, hogy itt Isten lépett közbe. Isten avatkozott be, és kimentette a mi népünket egy olyan útról, amely veszedelembe vitt volna be bennünket az elmúlásba, a megsemmisülésbe. Vagy éppen, ha megemlékezünk a közelmúlt általános dolgairól, elmondhatjuk, hogy 15 éve a csalás, a hazugságok és a hozzá nem értés által tönk szélére sodort Magyarországot, nemzetünket, benne a mi életünket is, mert benne voltunk, hisszük, hogy Isten mentette meg. Isten mentette meg. Isten állított bennünket egy másféle útra. Ha hiszünk abban, testvérek, hogy Isten az Úr, akkor hinnünk és tudnunk kell azt is, hogy nincsen semmi nélküle. Azaz minden az ő uralma befolyásolása alatt áll, nem történik semmi sem véletlenszerűen. Vannak Istennek eszközei, akik akár tudtukkal, akár tudtukon kívül is, de Isten akaratának véghez vivői lesznek. De mindenek fölött ott áll az Isten, aki igazgatja és fenntartja ezt a világot. És amikor mi keresztjén emberek visszatekintünk a történelemre, a saját életünk történetére is, akkor mindig úgy kell erről beszélnünk azoknak, akiknek erről szólunk, hogy e fölött ott valljuk Istent, aki mindent igazgatott, aki mindent elrendezett. Van azonban az általános emlékezeten túl, amelyről beszélnünk kell, személyes emlékezetünk is. És jó, hogyha ebben is tudjuk magunkat gyakorolni. Azaz a zsoltáros arra bátorítja hallgatóit, most éppen bennünket, hogy mondd el mindazt a következő generációnak, amit te személyesen megtapasztaltál. Ami nem általános, mindenkit érintő, hanem ami a te tapasztalatod. Az egyházi nyelvezetben ezt személyes bizonyságtételnek nevezzük. Amikor Istenről úgy beszélünk, hogy azt mondjuk el, amit én átéltem vele. Ha hisszük, hogy Isten az Úr, akkor mindig van személyes tapasztalatunk ezzel kapcsolatosan. Akkor átéltük azt, hogy ő megszabadított bennünket. Megszabadította a mi lelki ismeretünket. Megszabadított bennünket a halál után következendők miatti félelemtől. Megszabadított Isten bennünket a mi lelki ismeretünkben. Ha hisszük, hogy Isten az Úr, és mi kapcsolatban vagyunk vele, imádkozunk hozzá, testvérek, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten hallja az imádságot. Hogy Istennel lehet beszélni. Van ima meghallgatás. Ha hisszük, hogy Isten az Úr, akkor mi személyesen a saját életünkben olykor átélünk csodákat, olyan történéseket, eseményeket, amelyekre abszolút nem számoltunk, amelyek nem logikusak, de mégis megtörténnek. Ezek a mi személyes bizonyságaink. Mondhatnám, intim dolgok ezek, mert személyesek, azonban mégis helye van annak, hogy egyik generáció a másiknak elmondja, és így erősítse meg a felnövekvő generációt abban, hogy ez a valóság. Nem csak ráfogjuk régi nagy eseményekre azt, hogy Isten állt mögöttük és fölöttük, hanem az a valóság, hogy én magam átéltem életemnek ezen vagy azon a pontján azt, hogy Isten az Úr, hogy ő hozzá lehet kiáltani, hogy tőle lehet segítséget kérni, hogy amikor kegyelmet kértem, fölszabadította az én lelki ismeretemet. Testvérek, a zsoltáros erre buzdít, és én is erre buzdítalak benneteket. Emlékezzetek meg szüntelenül egyik generáció másik előtt az Úr nagy tetteiről. Fontos dolog, hogy elmondjuk, hogy a nagyszülők kik voltak, mit tettek, stb., de soha ne felejtsünk el gyermekeink előtt megemlékezni az Úr nagy tetteiről, amiknek tanúi voltunk, akár általános, akár személyes módon. Harmadszor pedig azt mondja a zsoltáros, emlékeztesd a következő generációt arra, hogy az Úrba vessék bizodalmukat, azaz motivált, bátorítsd a fiatalabbakat arra, hogy hagyatkozzanak a valóságra. Hogy így is mondhatnám, biztosd a fiatalabbat arra, hogy higgyen Istennek, higgyen a valóságnak. Biztosd arra, hogy vegye elő a Bibliát, ismerje meg, mi a valóság, mi az igazság, és higgye el. Tudjátok, nem hisszük azt el sokszor, hogy ennek a biztatásnak mekkora nagy szerepe van. De szeretném, ha mindannyian megértenénk azt, hogy maga a Biblia tanítja nekünk azt. És ezért ez egy fontos dolog, hogy bátorítsad arra, hogy bízzon az Úrba. Most félre ne értsétek, mi sokszor ki akarjuk erőszakolni, ki akarjuk verni a hitet a gyerekeinkből. Mi sokszor molesztáljuk a gyerekeinket azzal, hogy higgyenek, ez nem ugyanaz. Bátorítani, buzdítani őket arra, hogy hagyatkozzanak csak arra, hogy az az igazság, amit az Isten kijelent. Jaj, de nagy bölcsesség kell ehhez. És mekkora szív kell hozzá, mekkora szeretet kell hozzá, hogy legyen a szívünkben, hogy így tudjuk bátorítani azokat, akik még nem tudnak ráhagyatkozni az igazságra. De azt mondja a zsoltáros, hogy emlékeztesd őket arra. De nem csak arra, hogy higgyenek. Mert az ember könnyen mondja azt, én hiszek. Divat is lett ez. A rendszerváltás óta mindenki hívő itt ebben az országban, mert most ez trendibbnek tűnik. Mindenki istenfélő. Még azok is, akik nyíltan ateista ideológiára építik fel az életüket. Még ők se restek azt mondani, hogy ők istenfélők, meg hisznek Istenbe. Nos, testvérek, nem csak arra kell bátorítani a fiatalabbakat, a nemzedékeket, hogy higgyenek, hanem arra, hogy a hitüket mutassák meg azáltal, hogy megtartják az Úr parancsolatait. Azt mondja itt a zsoltáros, hogy mondd el nekik, emlékeztesd őket arra, hogy tartsák meg az Úr parancsolatait. Hogy ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy alkalmazkodjanak a valósághoz. Ahhoz, amit Isten kijelent. Szabják hozzá az életüket. Bíztatni kell őket arra, hogy engedelmeskedjenek Istennek, mert ez a valóság. Mi a valóság? Azt mondja Isten, hogy aki nem alkalmazkodik hozzá, annak mi lesz a vége? Boldogtalanságra, még nagyobb boldogtalanság köszönt az örökké valóságban. És mi a fordítottja ennek? Azt mondja Isten, hogy aki hiszi, hogy az a valóság, amit én föltárok, hogy az az igazság, az boldogítom ez életbe, és átviszem az örökkévaló boldogságba. Testvéreim, a mi igaz hitünknek az a jele, hogy alkalmazkodunk Istenhez. Nem Istent akarjuk a magunk életéhez alakítani, hanem a magunk életét alakítjuk hozzá Isten kijelentéséhez, Isten igéjéhez. Magyarán azt mondja a Zsoltáros, hogy ne csak a hitre buzdítsad a te környezetedet, hanem buzdítsad az engedelmességre is. Az alázatos engedelmességre. Amikor valami nem úgy történik körülöttünk, gyermekeink körül, mondjuk el nekik azt, hogy amit most teszel, az bűn. Az bűn. Az Istennel szemben való engedetlenség. Olyan jó volna, hogyha a gyerekek megértenék azt, akik a mi családjainkban nőnek föl, hogy nem arról van szó, hogy apának meg anyának ez a berögződtsége, hogy ők olyan családból jöttek, ahol ezt így szokás, de hát azok az idők elmúltak. Nekünk keresztény családokban azt kell érzékeltetnünk a gyermekekkel, hogy tőlünk függetlenül, amit ők csináltak, nem nekünk nem szimpatikus, Istennek nem szimpatikus, aki az Úr, aki számon fogja őket kérni. Elmondjuk a gyermekeinknek azt, hogy mikor vétkeznek, emlékeztetjük őket arra, a következő generációt. Meg kell ezt tennünk, és bátorítanunk kell őket arra, hogy engedelmeskedjenek Istenhez. Törjék hozzá az életüket Isten rendjéhez. Pál apostol azt mondja a gyülekezeteknek, ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem szabjátok maga oda a ti életeteket Istenhez, az Isten rendjéhez. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár végtelenül egyszerű dolgot mond el nekünk, ahogy mondtam, arra bíztat, hogy egyik nemzedék a másik nemzedéknek mondja el azt, ki az Úr, mit tett a múltban, és mi az, amit nekünk most meg kell tennünk, ha őt elfogadjuk. De rendkívül nagy bölcsesség, elszántság, hit és Isten felé való bizalom kell ahhoz, hogy ezt megtegyük. Ajándékozza Isten nekünk ezt a hitet, az ő irányába, ezt az elszántságot és eltökéltséget, hogy azok, akik fölnőnek a mi kezeink alatt, akik tanulnak a mi kezeink alatt, akik ránk bízattak, megérthessék, megtudhassák, hogy mi a valóság, és ehhez szabhassák hozzá életüket. Amen. Gyertek testvérek helyünkről fennállva, a 236. dicséretünk első három versét énekeljük. 236. dicséretünk első három versét, mindenek meghallják, és jól megtanulják. Foglalva helyünket imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, segíts meg bennünket, hogy mindenkor úgy tudjunk reát tekinteni, mint aki Úr vagy, alkottál, igazgatsz, fenntartasz és végbeviszel mindeneket. Bocsásd meg, amikor magunkat hittük Úrnak, és azt gondoltuk, az a jó, amit mi jónak találunk személyesen. Köszönjük, hogy tanítasz és emlékeztetsz bennünket arra, hogy te magad vagy az, ami jó. És csak az jó, ami tőled származik, ami belőled ered. Ezért is szeretnénk hozzád igazítani a mi életünket, légy segítségül abban, hogy személyes családi életünket hozzád a te rendedhez, a valósághoz tudjuk igazítani minden időben. Légy segítségül abban, hogy meg tudjunk emlékezni a te csodálatos és nagy tetteidről, amellyel megmentetted a te népedet, hazánkat, országunkat, családjainkat, és benne a mi személyes életünket is sokféle veszedelemtől. Segíts, hogy legyen személyes bizonyság tételünk mindazok előtt, akik reánk bízattak arról, hogy te meghallgatod az imádságot, hogy te ma is teszel csodákat, hogy irgalmas Úr vagy. Köszönjük, hogy buzdítasz most bennünket erre ígéd által, és abban fegyelmezel, hogy ne hagyjuk gyermekeinket, unokáinkat, saját generációnk tagjait tévedésben, balgaságban élni, felnőni, hogy végül majd elvesszenek. Kérünk, segíts, hogy a te általad elrendelt, őrálló feladatunkat minden időben hittel és nagy buzgalommal elvégezhessük. Így áld meg most is a mi találkozásainkat, az ebédlő asztal körül való leülésünket, szenteld meg a mi beszélgetéseinket, úgy, hogy azokban a te nagyságod és dicsőséged ragyoghasson föl. Áld meg mindazokat, akik ezért fáradoznak a közösség körében, hitoktatókat, lelkipásztorokat, tanítókat, prédikátorokat. Urunk, emlékezz meg rólunk, hogy ne fogjon el a mi hitünk, és szánkból ne fogjon el a rólad való szent és igaz bizonyságtétel. Könyörüljél meg rajtunk, könyörüljél meg családjainkon, szeretteinken, a mi népünkön. Amen. A magunk csendjébe folytassuk az imádságot, személyes imádságot mondva Isten színe előtt. Értek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, a 196. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 196. dicséretünknek fogjuk énekelni az első, valamint a 6. és 7. versét. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek.
Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Mondjatok, hogy megjelent magadat, hogy megértettük, Uram, a te akaratodat. Dicséret és dicsőség légyen te néked magasságban,